Kedves hallgatóink, január 28-a az Adatvédelem világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az adatvédelem fontosságára, hogy miért van erre szükség, milyen lépéseket tett adataink védelme érdekében az Európai Unió, és mit tapasztalnak ebből a nyíregyházi törvényszéken, erről beszélget meghívott vendégével Gál Tamás.
Vendég a stúdióban Sterné dr. Deák Andrea, a nyíregyházi törvényszék sajtószóvivője. Kezdjük csókolom. Köszönjük, hogy
kívánok.
Itt van nálunk. És amiért itt van nálunk, az az, hogy január 28-án volt az adatvédelem világnapja. Napjainkban ez egyre fontosabb, az adatvédelem. És hát gondolom ezért is döntöttek úgy, hogy kell egy világnap mindenképpen ennek. Na hát akkor nézzük azt, hogy egyébként miért fontos, sőt, akkor majd a későbbiekben pedig beszéljünk egy olyan fogalomról is, amelyet már bízvást hallhattak a hallgatók, ez pedig a GDPR.
Miért is fontos az adatvédelem, és itt ugye legfőképpen a személyes adatok védelmére gondolunk. A 21. században élünk, az informatika tudományák szárnyal, és azon kapjuk magunkat, hogy a személyes adataink a felhőkben röpködnek egyik országból a másikba, akár egyik kontinensről a másikba. Mindenképpen ezzel a nagy mértékű fejlődéssel tempót kellett tartani a személyes adatok védelmének is. Éppen ezért született meg már 2016 májusában ez a bizonyos GDPR, vagy általános adatvédelmi rendelet, amelynek az alkalmazására Magyarország, mint ahogy minden más Európai Uniós tagállam is 2 év türelmi időt kapott. Tehát az adatvédelem fontosságát azt gondolom kellőképpen hangsúlyozza az, hogy született egy rendelet Európai Unió szinten, és ezt a rendeletet ugyanebben a formában, ugyanebben a szövegezésben, ugyanebben a formátumban névvel minden Európai Uniós országnak be kell tartania, a személyes adatok védelméről van szó.
Tehát itt nincs olyan, hogy nem tartja be, tehát hogy itt tényleg egységesen nincs átalakítás, semmi, tehát hogy ezt úgy vették át, egy az egybe lefordították magyarra, és így kell
így
használni.
Van. Tehát közvetlenül kell alkalmazni, nem kellett azt megvárni, hogy az országgyűlésünk alkosson egy törvényt, ami ezt beemeli, vagy egy rendelet. Tehát nem így, ahogy ezt megtaláljuk, ha Google-ba beütjük, akkor bármelyik országban a Google természetesen az ország saját nyelvén ezt a normaszöveget fogja felhozni.
Korábban akkor nem volt szabályozás? Vagy korábban is volt szabályozás, csak nem ilyen mértékű?
Igen, korábban is hatályos szabályozás nyilvánvalóan volt. Magyarországon is volt érvényben szabályozás, de miután ezek az adatok, a személyes adataink ekkora teret kaptak, hogy egyik országban is megtalálhatunk saját személyünkre vonatkozó személyes adatot a gazdaság fejlődése révén, olyan szabályozási formát szerettek volna kitalálni, amely minden Európai Uniós országban egyforma szigorúsággal szabályozza a személyes adatoknak a védelmét, kezelését.
Na hát majd azért a beszélgetés végén felteszem azt a kérdést természetesen, hogy védve lettek-e ezáltal az adataink, no de még annyira nem menjünk előre, hanem maradjunk ott, hogy ugye 2018 májusában kellett ezt bevezetni, ugye, és az eddigi tapasztalatok az önök részéről. Már egyébként sok szakértőt kérdeztünk a témában, önök mi az, amit tapasztaltak vagy tudnak?
Azt, a véleményem az, hogy maga a terminológia, a GDPR már eléggé beleívódott a köztudatba, viszont a gyakorlatban való alkalmazása az rengeteg problémát vet fel. Nagyon sokan még azzal sincsenek tisztában, hogy valójában mi is az a személyes adat. És amikor ezt a kérdést felteszik, akkor a leginkább, aként lehet ezt megválaszolni, úgyhogy ne a törvénynek a norma szövegét idézzem, hisz a száraz, vagy egy kicsi unalmasnak is tűnhet, hogy ha nehéz eldönteni, hogy egy személyes adatról beszélünk-e éppen, vagy sem, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ebből az adatból tudom-e azonosítani valamilyen természetes szemét. Tudok-e következtetést levonni egy adatból egy konkrét személyre nézve? Nyilvánvalóan a legkézenfekvőbb személyes adatok a nevünk, a telefonszámunk, az e-mail címünk, a tajszámunk, de bizony nagyon sok olyan adat van, amiből már következtetést tudunk levonni az egészségügyi állapotra, politikai véleményre, vallásra, külsejére, vagyoni helyzetre, és ilyen értelemben közvetve tudunk már következtetni az adott személynek a valós kilétére.
Nemrégen egyébként jött egy olyan hír, hogy még ha jól tudom, valamelyik amerikai lap szellőztette meg, hogy hely adatok szivárogtak ki, tehát hogy mobiltelefon felhasználók hely adatai szivárogtak ki, és hát ugye különféle alkalmazásokon keresztül próbáltak erre szert tenni, olyanok, akiknek mondjuk nem kellett volna. És hát ugye azzal hivatkoznak, hogy nem, hát egyértelműen, tehát konkrét személyre nem vezethető vissza, de visszavezethető, mert amikor tudjuk, hogy honnan indul el a személy, mi a lakcíme, pontosan, és hova jár dolgozni, akkor konkrétan visszavezethető.
Igen, igen, tehát nagyon sok apró adatból össze tudunk rakni egy olyan tényszerű megállapítást, ami egyértelműen beazonosíthatóvá tesz egy személyt.
Külön magánszemélyekről és cégekről is beszélhetünk, ugye?
Igen, bár a GDPR eléggé egyértelműen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy természetes személyeknek az otthon történő adatkezelésére nem terjed ki a jogszabály. Na most ez alatt mit is értek? Hát nyilvánvalóan, ha én otthon ülök, és a barátaimnak a e-mail címe össze van írva egy noteszbe, ez nyilvánvalóan nem minősül olyan adatkezelésnek, amire a GDPR-t alkalmazni kellene. De ha a kozmetikus veszi elő a kis noteszét, ahol már az ügyfeleknek van a telefonszáma, e-mail címe, adott esetben egy kezelés forma is feltüntetve, akkor a kozmetikus, aki természetesen nyilvánvalóan egyéni vállalkozás keretében végzi ezt a tevékenységét, vagy cégformában, de a leggyakoribb az egyéni vállalkozó, akkor rá már egyértelműen kiterjed a GDPR. Kiterjed a GDPR mondjuk arra a sarki pékre is, akinek csak egyetlen egy munkavállalója van, de ennek a munkavállalójának a személyes adatait már kezeli. Vagy éppen kiterjedhet természetesen a nagy multinacionális cégekre, de kiterjed a közfeladatot ellátó szervekre is, így például a bíróságra is, de csak abból az aspektusából, hogy a bíróság is, mint munkáltató kezeli a munkavállalóinak az adatait.
Még a házi orvosnak is van.
Így igaz.
Kötelezettsége, ugye?
Igen, tehát a házi orvosra is kiterjed, és nyilvánvaló, hogy az egészségügyi adatok pedig különösen kényes adatok, hisz itt különleges adatokról van szó, és az a különleges adatoknak a kezelése az még szigorúbb megítélés alá esik, mint mondjuk egy e-mail címnek a kezelése.
És hogyha magánszemélyekről beszélünk, akkor a magánszemélyeket pedig leginkább akkor érintheti, hogyha például kamerával szerelik fel a saját házukat. Ugye? Jól gondolom?
Például egy nagyon érdekes területe ez a személyes adatok kezelésének, mert hát nem csak írott formában lehet személyes adat, tajszám vagy adóazonosítójel, hanem maga a kép más is egyfajta személyes adat. De hogy konkrét példával éljek, és úgy jöttem ide a műsorba, hogy a 2019 éves NAIK, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásait tanulmányoztam.
Akkor tegyünk egy kis kitérőt, hogy ez mi pontosan ez a NAIK? Miért van erre szükség?
A NAIK, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tulajdonképpen a rendelet, ez a bizonyos GDPR, azt is előírta a tagállamok részére, hogy mindenképpen kell lenni egy olyan felügyeleti szervnek az országban, amely szervhez lehet fordulni akkor, ha valaki úgy gondolja, hogy már pedig az ő személyes adatával valaki visszaélt, azt nem jól kezelte, vagy éppen a személyes adatai kezelése körében nem kapta meg a megfelelő tájékoztatását. Ez a felügyeleti szerv a NAIK.
Tehát igazából akkor nem bírósághoz kell fordulni, hanem hozzájuk kell fordulni, hogyha valakinek problémája van.
Elsődlegesen igen, természetesen a bírósági jogorvoslati út is bizonyos adatkezelések esetében megvalósul, és hát a NAIK-nak a határozata az pedig bíróság előtt támadható, de speciális illetékességi és hatásköri szabályok az irányadóak erre az esetre.
Tehát önök akkor így jönnek a képbe.
Igen. Illetve hát más aspektusból is jövünk a képbe, nyilvánvalóan főleg kimondottan a polgári perekben hát rengeteg személyes adatot kezelünk. Gondoljunk csak bele, amikor mondjuk egy házasság felbontása iránti perben, vagy egy házassági vagyonjogi perben, és azt gondolom ez a legérdekesebb, azzal próbálja mondjuk az egyik fél bizonyítani, hogy már pedig ezt a pénzt ennek az ingatlannak a vásárlásához az én anyukám adtam, és ezért ez csak engem illet, becsatolja a mamának a bankszámla kivonatát. És akkor itt bizony a bírónak is be kell tartani a szabályokat, és nagyon oda kell figyelnie, hisz az az adott mama, ugye a peresfélnek az édesanyja, ő már nem peresfél, és csak akkor kezelheti az adatait, hogyha ehhez az adott mama, anya hozzájárult, és hogy itt a bíróságokat még érintsen, bizony a GDPR révén a információs önrendelkezési jogról szóló jogszabály módosításra került és beiktatásra került egy külön fejezet, ami pontosan arról szól, hogy a bírónak az eljárása során a személyes adatokat megfelelően kezelni kell, mert ha valamelyik fél úgy érzi, hogy a bíró nem úgy kezelte a személyes adatát, ahogy az a jogszabályoknak megfelelő, akkor bizony kifogással élhet. Tehát azért nekünk is valamilyen módon, de oda kell figyelni ezekre a szabályokra, mint bíróknak.
Tehát ezért kell egyre több papírt aláírni.
Igen.
Ugye?
Igen.
Hogy hozzájárulok ahhoz, hogy kezeljék az adatomat.
Igen, bizony. Tehát ugye ez főleg a munkaviszony, a munkavilágában is nagyon fontos, mert ahogy az előbb a kamerás kérdés ugye előjött, hát kamerázni nem csak az ingatlanunkat kamerázzuk be, mert éppen azt gondoljuk, hogy a betörőket minél több szögből vegyük fel, ha már bejönnek az ingatlanunkba, hanem ugye számos munkahelyen is van kamera, és a munkavállalók védelmét szolgálja az, hogy bizony egyrészt egy munkavállaló csak a munkaviszonyával összefüggésben felmerülő magatartása keretében lehet megfigyelni, de hát a legfontosabb az, hogy a kamerázásra fel kell hívni a munkavállalónak a figyelmét, ami nem csak abban merül ki, hogy mondjuk a adott munkahelynek az épületében belül a falakon piktogramokat látunk, hogy kamera, hanem amikor a munkaszerződést aláírják, akkor most már minden gondos munkáltató, aki komolyan veszi a GDPR-nak a szabályait, akkor bizony egy olyan tájékoztatót is aláírat a munkavállalókkal, amelyben az föl van tüntetve, hogy kamerás megfigyelés van, az mely területeken van elhelyezve, miért szükséges a kamera elhelyezése, és hát az természetes, hogy egy adott munkaállomásra, konkrétan egy adott munkavállaló napi tevékenységét megfigyelni nem lehet, erre nem irányulhat. Öltözőben, illemhelyiségben ugyancsak nem lehet kamerát elhelyezni.
Tettünk egy kitérőt a NAI kapcsán.
Igen.
Akkor arra kérem, hogy térjünk oda vissza, mert gondolom akkor a NAI-nak az eddigi tapasztalatait akarta mondani.
Mindenek előtt is azt leszögezve, hogy az már egyértelmű volt, hogy a GDPR-nak nem az a célja, és a hatóságnak sem az a célja, hogy valaki megszegi a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat, akkor a horribilis bírságot kiszapja, és ezzel ellehetetlenítse mondjuk annak a egyéni vállalkozó fodrásznak a megélhetését és hónapról hónapra történő működését. Példának okáért, és ugye az előbb említettük, hogy a kamerázás, amennyiben én a saját ingatlanomat kamerázom be, akkor bár én egy természetes személy vagyok, magánszemély, de mégis másnak a személyes adatát kezelem, hisz a szomszédnak a kertjére átnézett a kamera, és mi van a hatóságnak a döntésében, hát ez fölhívta az illetőt a tevékenységnek az abbahagyására, a kamera szögének módosítására, és ez a bizonyos bemaszkolás, ugye ezzel tudják kivédeni azt, hogy illetéktelen területet, helységet vagy személyeket ne tudjon venni a kamera.
Tehát utcát nem vehetek a kamerámmal,
nem.
Röviden, egyszerűen.
Alapos
ugye erre azért
nem.
Nagyon oda
így
kell
van,
figyelni.
Így van.
Van még valami, amit érdemes megjegyezni így ezzel kapcsolatban?
Talán még a gyermekekre fordítanék egy-két gondolatot, hisz hát a gyermekek érdeke az mindig mindenek felett van. És valahol az adatvédelemben is ez van, hisz nyilvánvalóan a gyermek az akarva akaratlanul, főleg amikor az interneten szörföl mindenhová, bekattintja az X-et és tudomásul vesz mindent, és hát ezt is meg kellett védeni, le kell szabályozni. A GDPR nem a Magyarországon megszokott 14. életévet, vagy 18. életévet rögzíti, hanem ezt a bizonyos 16. életévet, vagyis ez azt jelenti, hogyha 16 év alatti gyermeknek a személyes adatát kezeli valaki, akkor csak a szülő beleegyezésével lehet ezt az adatot kezelni, ha a gyermek a 16. életévét már betöltötte, akkor az ő hozzájárulása is elegendő. Egy nagyon érdekes megkeresés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, egy középiskola tette fel a kérdést a hatóságnak, nyilvánvalóan megelőzve a bajt és kellően óvatosan eljárva, hogy évkönyvet szeretne kiadni, kiadhatja ezt az évkönyvet úgy, hogy nem kérdezi meg a gyerekeket, vagy a szülőket, hogy a gyermek esetében, aki benne van, benne lehet a fénykép, vagy nem. És bizony a álláspontja az volt a NAIC-nak, bármennyire is furcsának hangzik, és nyilvánvalóan egy évkönyv esetében ez mekkora procedúrát és aláírást és papíraláírást jelent, bizony minden egyes gyerekkel, aki az évkönyvben szerepel, alá kell iratni azt a nyilatkozatot, hogy hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez, a könyvben való megjelentetéséhez, ha pedig ez a gyermek 16 év alatti, akkor bizony a szülőnek a hozzájárulását kell hozzákérni.
És akkor a legvégén a kérdés, hogy védve vannak ezáltal az adataink? Vagy 100%-os biztonság nem létezik?
Sokkal szigorúbb és körültekintőbb szabályozás van most érvényben, mint mondjuk 2018. május 25-e előtt volt, és az a tapasztalat, hogy egyre inkább beleívódik ez a köztudatba, és mindenki próbálja az adatkezelését hozzá alakítani az irányadó jogszabályi rendelkezésekhez, tehát a jogtudatosság tekintetében mindenképpen előrelépés figyelhető meg.
Köszönjük szépen, hogy
én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Sterné dr. Deák Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője volt a vendégünk, akivel annak kapcsán beszélgettünk, hogy január 28-án volt az adatvédelmi világnap. A riporter Gál Tamás volt.